Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a Megbeszéljük Gulyás Balázzsal, a gulyashagyumedia.hu alapítójával. Szia!
Szervusz!
Bolgár Györggyel és Józsa Mártával.
Sziasztok!
Szervusz. Azért adtalak a végére, nehogy a szexizmus vágy érjen bárkit is. Köszönöm.
Isten ments, ezt tőled nem feltételezném.
Hát akkor kezdjük a legutóbbi történésekkel, amik a hétvégét írják, legalábbis mostani tudásunk szerint. Orbán Moszkvában, korábban Kijevben járt, utána pedig elment egy az azeriek által megszállt örményvárosba, ahol a türk tanács gyűlik, vagy gyűlt, és ennek az ülésén vett részt. Mikor kiderült, hogy Moszkvába megy, amit sokan nem akartak elhinni, például a lengyel miniszterelnök írt, aki a blogján, hogy állítólag Orbán megy Moszkvába, hogy ez igaz vagy nem igaz, az nem tudható. Igaz lett. Utána megszólaltak az uniós vezetők, és mind közölték, hogy a Soros elnöknek nincs semmiféle hatásköre arra, hogy az uniót bármilyen mértékben is képviselje Moszkvában. Ennek ellenére Putyin kihasználta a lehetőséget, és úgy köszöntötte, hogy üdvözlöm az Európai Unió Soros tanácsának, vagy Soros elnökségének az elnökét. Innentől ti jöttök.
Minden esetre az így érdekes, hogy voltak éppen semmilyen kommunikációja nem volt annak, hogy valóban elmegy Moszkvába, csak a találgatások voltak. Ugye ma reggel jól emlékszem, hogy volt a rádióban is, és akkor sem beszélt erről, hanem ha minden igaz, akkor Panyi Szabolcs fülelte le, és ő tette ki azt, hogy az a gép, amely az ő gépe, az éppen úton van, azt hiszem, hogy lengyel légtér fölött látta meg először. Azt gondolom, hogy ez a mostani eheti kalandozása Orbán Viktornak, ez igazából egy zanzája arról, annak, amit ő gondol a világról, megfejelve vagy megspékelve ezzel a azeri tanácskozással, ugye egy megszállt örményvárosban. Ugye nekem általában az szokott lenni a jelképe a mostani hatalomnak, vagy a NER-nek, amikor a Baltás-gyilkos visszaadtuk. Következésképpen azért az abban a térségben való mozgás az én szememben, és aztán persze a tűz tanács, ami tulajdonképpen már egy mém, vagy nem is tudom, egy metaforája szintén az ő kormányzásának. Ez voltak éppen egy olyan történet, ami egy kicsit az uniónak való fricska is, de fogalmazhatnék durvában is, de egy úri nő vagyok, és nem vagyok szexista sem.
Gyuri, vagy Balázs?
Hát én csak az merült föl bennem. Egyrészt a moszkvai út az nyilván a szégyen, tehát undorító, gusztustalan, minősíthetetlen, szánalmas ezeket a jelzőket juttatta az eszembe. A másik, ez a hegyi karabahi dolog, vagy ez a megszállt területre való látogatás. Én úgy tudom, hogy az azeriek ezek muzulmánok, az örmények pedig keresztények, és én úgy tudtam eddig, hogy ez egy keresztény ihletettségű kormány, meg milyen jelzők volt olyan is, hogy haladó keresztény demokrata, valamelyik Tusnádfürdőn volt egy éppen egy ilyen bedobott dolog, hogy ők milyen valamilyen keresztény demokraták is. Minden esetre észrevételezném, hogy a muzulmán többségű türk tanácshoz húzza a miniszterelnök úr szíve, és az örmények, amely egyébként az egyik legősibb keresztény államot alapították, az úgy tűnik, hogy nem számít a miniszterelnöknek, még az ilyen szimbólumok, mert nyilván ez egy szimbólum, egy szimbólumok szintjén sem.
Kicsit visszatérve Moszkva és Kijevre. Kijev azért volt, hogy lehessen Moszkva?
Hát nem tudom.
Szerintem Moszkva azért volt, mert elment Kijevbe, és kompenzálnia kellett Putyin felé. Én egyébként aznap pont dolgoztunk az operatőr kollégámmal, talán még lesz is rólam a szó, hogy min. Minden esetben, amikor jöttünk haza, erről beszélgettünk, hogy hát mondja az operatőr kollégám, hogy hát milyen jó, hogy végre elment Kijevbe a miniszterelnök. Mondtam neki, hogy lásd meg, hogy hamarosan, heteken belül el fog menni Moszkvába, vagy ő, vagy a Szijjártó, tehát ezt kompenzálni kell, ezt a kilengést az oroszok felé. És lám két nap múlva, vagy három nap múlva tényleg elrepült, tehát még előbb, mint ahogy én ezt elképzeltem.
És ne felejtsük el, hogy amikor éppen tárgyalt Zelenszkivel Orbán, akkor azért az bejelentették, hogy Szijjártó Péter Lavrovval tárgyalt telefonon, tehát hogy semmiképpen nem maradjon kiegyensúlyozatlanul ez a történet. Azon kívül nekem az is vicces volt, hogy Isten tudja hány órás úton autókonvojjal ment ki Orbán Kijevbe, miközben egyébként ugyanazon a lengyel légtéren szerint vettem, amit mindenki is használná, tudott volna ő is repülni Kijevbe, tehát ez nem lett volna probléma, és hogy hangsúlyozta a kommunikáció, hogy hát meg se álltak, és csak a nagykövetség által csomagolt szendókat tudták megenni útközben, tehát hogy még egy annyit se tettek meg, hogy legalább egy annyival megtisztelték volna a háborús főváros, hogy körülnéznek, és azt mondják, hogy csinálunk itt egy fotót, akár Zelenszkivel együtt mondjuk.
Na jó, de hát, hogyha abból indulunk, hogy Szijjártó mennyiért vette a, azt hiszem, egyiptomi kairói útján a
téliszalámics
szendvicseket, akkor azért azok elég luxi szendvicsek lehettek.
Nem azért ment Orbán Kijevbe, hogy utána Putyinnal találkozhasson, és nem azért ment Moszkvába, hogy kompenzálja a kijevi látogatását. Orbán azért ment el a két országba, hogy nem szeretem ezt a szót, de bizonyos értelemben találót trollkodjon. Hogy mindenkinek betartson, hogy mindenkinek megmutassa, hogy csak egy legény van talpon a vidéken, és azt Orbán Viktornak hívják. És ez az egész világnak szól, elsősorban persze szövetségeseinknek, az Európai Uniónak, és hát a Zelenszkijnek meg annyiban, hogy hát látod, eljövök én. Igaz, hogy nem hivatalosan, mint az unió soros elnöke, de mint magyar miniszterelnök eddig nem jöttem, nem is jöttem volna, ha nem éppen tegnaptól vettem volna át az Európai Unió soros elnökségét. És ez alkalmat adott arra, hogy ürügyet adott arra, hogy azonnal el is menjen Moszkvába, és az egészet úgy állítsa be, hogy hát egyedül mi vagyunk azok, akiket érdekel Európa. Egyedül, akik a békében érdekeltek, akik ezt el is tudják intézni, hiszen, és ezt elmondta Putyinnak is, mi vagyunk Európában az egyetlenek, akik mind a két féllel szóba tudnak állni. A probléma az, hogy mindenki szóba tudna állni az oroszokkal, csak természetesen nem akar, mert az agresszorral, úgy látszik, hát próbáltak az elmúlt két és fél év alatt többször is, nem lehet, ugyanis Putyin nem enged, ezt minden alkalommal világossá tette, Orbán pedig úgy tesz, mintha ez az egész nem érdekel. Nem akar, nem áll meg, nem csak olyan tűzszünetet fogad el, ami neki kedvez, nem baj, én elismétlem százezredszer is, hogy először tűzszünet, aztán béke, hát ahhoz már mi kicsik vagyunk, teszi hozzá szerényen és realistán, hát persze ezt nem nekünk kell folytatni, de ezzel az egész játékkal, a kijevi és moszkvai látogatással mégiscsak eléri azt, hogy a fene vigyel, ezzel az Orbánnal foglalkoznunk kell, mondja ezt Josep Borrell, mondja ezt a lengyel miniszterelnök, mondja ezt von der Leyen, mondja mindenki, már megint borsot tör az orrunk alá, és ez a célja, borsot törni az Európai Unió vezetőinek orra alá, és felforgatni a jelenlegi rendet.
De nem tört a saját orra alá is borsot?
De a miénk alá főleg.
Nem, de a saját maga orra alá. Arra gondolok, hogy ugye most össze akar kalapálni egy európai pártot, pártszövetséget, és hát én számolgattam, szerintem nem tesz jót azért az a moszkvai út ennek, mert lehet, hogy mondjuk meg tudja nyerni ezzel Le Pent, ugye most a francia választások második fordulója után eldől, hogy Le Pen marad-e az ID frakcióban, vagy csatlakozik-e netán Orbánékhoz. Le Pen tudjuk, hogy orosz párti, tehát akár még csatlakozhatna is Orbánékhoz, és ebből a szempontból jót tett talán Orbánnak a moszkvai út, de ugyanakkor senki más. Tehát mindenki más ukrán párti az Európai Parlamentben, mindenki mást ezzel könnyen elriaszthat és borsot törhet az orra alá azzal, hogy egy ilyen látványos, gesztusértékű látogatást tesz az orosz cárnál.
Hát, hogy milyen következményei lesznek a frakció alakítási terveire, az valóban kérdés, nyilván részben attól függ, amit mondasz, hogy mi lesz a francia választások második fordulójának eredménye, de az is világos ebből, hogy a Meloni vezette konzervatívok és reformerek csoporthoz, miért nem csatlakozhatott. Nem tudták nyilván ők sem előre, hogy ez az ember el fog menni Moszkvába, csak benne volt a kalapban, hogy hát ez bizony az egyetlen orosz barát, és ezt se a Meloni, se a volt lengyel kormánypárt nem fogadta volna el. Most aztán még kevésbé, úgyhogy ha neki az a terve, már pedig kimondottan is még mindig ez a terve, hogy majd egyesítjük ezeket a szerinte jobboldali, szerinte inkább szélső jobboldali csoportokat, akkor majd kialakulhat az Európai Unió parlamentjével a második legnagyobb frakció. Tehát ezek után egy Meloni, egy Morawiecki...
Hát főleg a PiS persze.
Ez nem mondhatja azt, hát gyerünk, üljünk, hát egyesüljünk, mert tulajdonképpen azzal a Putyinnal nincs semmi bajunk, nincs, mindenkinek van, kivéve őt, de szerintem még Le Pen sem meri megkockáztatni azt, hogy akár ő, akár az esetleges pártjából való új miniszterelnök, nem biztos, hogy ez a Bardella az lesz, de tegyük föl, elmenjen rögtön Moszkvába. Nem. Legfőjebb tapogatóznak. Ezt csak Orbán trollkodásával lehetett megcsinálni, mégpedig úgy, hogy mindenkit kézhelyzet elé állított. Szóval nem mondom, kell hozzá bátorság, így neki menni egyből a falnak, de Orbán ilyen kihívó természet.
Legalább nem bátor, az csak vakmerő, tudod, mint a poénban.
Nem akartam ezt előhozni, de, de ő szerintem nem vak, de egyszerűen kihívó provokátor. Az ő külpolitikája is, meg a hazai is sokszor kifejezetten a provokációra épül.
Sok számítás szerint egyébként lehetséges, hogyha Le Penék csatlakoznak, hogy nem Melónié lesz a harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, hanem Orbánéké. Tehát ez benne van még a kalapban, meglátjuk vasárnap, hogy mi fog történni. Sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen Le Penék már ezt eldöntötték, csak nem akarták bejelenteni ezt Franciaországban, mert nem veszi magát jól ki a választások közben.
Bár hát a frakció szempontjából mindegy, mert mint az EP frakció szempontjából már mindegy ez a most vasárnapi választás, csak a kampány miatt nem mindegy.
Nem csak, hát utána dönt, azt mondják nálam okosabb Franciaország szakértők, hogy utána fog dönteni, tehát előtte a választások második fordulója előtt nem szerencsés neki bejelentenie, hogy hova csatlakozik, mert bármelyik döntéssel veszíthet szavazókat, és ezért utána születik meg a döntés. De egyébként nincs meg a 7 ország. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy 4, ha jól számol, igen, mert a portugálok csatlakozásán 4 országból van, és 7 országból, 7 Európai Uniós tagországból kellene ahhoz neki LP-be jutott párt, hogy egyáltalán meg tudjon alakulni ez a szövetség. Egyelőre ott tartunk, hogy 4
hát van Salvini neki. Is jön azért valószínűleg.
És egyébként lejárt, ugye július 4-e lett volna a határidő a frakció alakítása.
Ez nem egy kemény határidő. Nem,
igen, azt tudom, hogy inkább hagyomány, mint kőbevésett valami, de minden esetre ezen is túl vagyunk, tehát azért ketyeg az óra, csak azt akartam mondani.
Egy dolgot nem értek, és ezt már a múlt héten sem értettem, de most sem értem jobban, hogy miért is áll érdekében Le Pennek, hogy a saját frakcióját faképnél hagyva átmenjen egy újonnan alapított frakcióba, amelyiknek a mozgató erejét Orbán Viktornak hívják. Jóban vannak egymással, segítséget is kapott tőle, de hát ezt nem kell egy ilyen gesztussal viszonozni, legfeljebb egy olyannal, hogy kedves Viktor, hát itt van ez a mi szép nagy ID frakciónk, identitás és demokrácia, hát mind a kettő tetszik neked, identitás is, demokrácia is, igaz, hogy illiberális, jó, nevezzük át illiberális demokrácia frakciónak, még mindig ID marad. Nem értem, miért menne át ő oda, miért menne át a Salvini, van valami olyan a háttérben, amit nem tudok, nem értek, a nagy vonza magához a kisebbeket, és itt kisebbek vannak minden jel
de
szerint.
De túl csusszantál, Gyuri, szerintem azon, hogy fogalmaztál, hogy szíveséget is tett Orbán Viktor Le Penéknek, hiszen azért mégiscsak az előző kampányban így jelentős összeget kapott.
Persze, hát erre gondoltam, mint szívesség, hogy igen, 10 millió eurós hittel eltámogatott.
És annak szerintem, ahogy te sem tudod, én sem tudom a feltételeit, honnan tudod, hogy nem volt benne, akár csak egy ilyen soft feltételként az, hogy majd fogunk egyszer kérni magától Pelikán elvtárs, vagy Le Pen elvtárs nő valamit.
Hát azért egy Le Pen elvtárs nő erre azt mondja, hogy hát nézzük meg, hogy Franciaország mekkora hányan is laknak benne, mennyi atomfegyverünk van, és mennyi van Magyarországon. De ezt még Orbán
Viktor. Én azt gyanítom, hogy ez a pénz az nem magyarországi pénz volt, hanem tőlünk keletebbről folyatták át, mert ugye Európai Uniós országból kaphatott a kampányra pénzt, Európai Unión kívüli országból nem kaphatott volna Le Pen pénzt. Tehát én azt gyanítom, hogy az csak egy rajtunk keresztül átfolyatott összeg volt, és tőlünk egy kicsivel keletebbről kapta azt Le Pen.
Valamint még csak egy annyit, hogy az is lehet, hogy Le Pennek, és erről is már olvastam elemzéseket, nek az a célja, hogy igazából kiénekelje Orbánnak a szájából a sajtot. Tehát lehet, hogy megígéri, hogy ő lesz majd itt az elnök, vagy ő lesz majd itt a fűtő, de valójában igazából saját magára számít. És onnantól kezdve, hogyha összegyűjtötték a hét ország hét pártját, akkor onnantól kezdve mondhat Orbán akármit, az a 10 képviselő, akit ő odavisz, az semmiképpen nem lesz egy frakcióban döntő mennyiségű.
11, mert Hölvényi György is kilépett a néppártból.
Ez igaz.
Tehát a teljes KDNP.
Ja, meglátjuk, akkor menjünk tovább. Itt van, egyébként ez picit kapcsolódik, a Policy Solutions fölmérése, amely a magyarok viszonyulásait tárgyalja a NATO-hoz, a Nyugathoz, Ukrajnához, Oroszországhoz, Zelenszkijhez, Putyinhoz. Az egyik megalapítás az, hogy tulajdonképpen ezt magyarázni kéne, mert nincs kibontva egyébként a médiaanyagban, hogy Ukrajna nagyobb fenyegetést jelent már a magyarok számára, mint Oroszország, tehát egy fenyegetőbb tétel. Egyébként Zelenszkij éppen olyan népszerűtlen, mint Putyin, vagy meg lehet fordítani, Putyin épp olyan népszerűtlen, mint Zelenszkij. A többség egyelőre nyugatpárti, ez a kormánypárti szavazóknál kicsit megzuhant, de még az egészre érvényes az, hogy Magyarország nyugatpárti, mindenképpen minden szegmensben mérhetően NATO párti, és hát a következő értékek vannak előtérben, szuverenitás, nyugati szövetség, jószomszédi viszony.
Hát én nekem ezzelről az jutott eszembe, hogy 2000 évvel ezelőtt is volt egy hasonló közvéleménykutatás, amikor Barabást kiáltott a nép, és nem Jézus nevét kiabálták. Nekem nagyjából ez az analógia, ami eszembe
jutott. Mármint ez a Zelenszkij Putyin.
Hát meg azért mindig elő szoktuk ilyenkor hozni azt, hogy azt, amikor a médiából azt hallott évek óta és következetesen, ennek azért nagy hatása van nekem, mert mindig az az erdélyi kutatás a kontrollcsoportom, ahol a romániai hasonló kutatásban az erdélyi magyarok miatt, akik a magyarországi médián szocializálódtak, egy külön kategóriát kellett létrehozni, teljesen másként gondolkodtak, mint az ország többsége, hanem azt szerint gondolkodnak, ahogy a magyar médiából ezt hallják. Tehát azért ezen például le lehet azt mérni, hogy mekkora ennek a a befolyása. Én tényleg azt szoktam mondani, hogy ha adtok elég pénzt, akkor én bebizonyítom, hogy a világot a mozdonyvezetők teszik tönkre, elnézést mozdonyvezetők, de ez tényleg annak a kérdése, hogy mit és mennyiből és milyen energiával súlykolsz.
De én szeretném, ha megfejtenétek, hogy Ukrajna miért jelent nem csak, hogy nagyobb fenyegetés, mint Oroszország, hanem hogy egyáltalán miért jelent fenyegetést.
Nyilván az egyik magyarázat az, amit Orbánék folyamatosan próbálnak elültetni a magyar fejekben, hogy hát ezek ellenségesek a magyarokkal. Hát ezek elvettek tőlük minden jogot. Hát ott vagyunk mi, 100 000, nem 150 000 mondanak, hát annyian régen voltak már, de mindegy, ez egy számottevő magyar kisebbség nekünk, ahhoz, amink ott volt jogunk van, tessék visszaadni, ne bánjanak velünk így. Tehát ez az elsődleges fenyegetés. A magyarokat ott gyűlölik, és nem engedik szóhoz jutni, nem engedik tanulni, háttérbe szorítják őket, politikai jogaik korlátozottak, és így tovább. Ez az egyik. A másik, hogy a magyar társadalomnak még politika nélkül is, meg propaganda nélkül is, valószínűleg az a felfogása Ukrajnáról, hogy hát ez a Szovjetunió. Hát azok tulajdonképpen oroszok, szovjetek. Nekem aztán olyan mindegy, hogy orosz vagy ukrán, és Orbán persze ezt erősíti, hogy hát ez egy szláv háború. Hát most jobb az ukrán, mint az orosz. Intézzék el egymás között. Ki az akadálya ennek? Hát persze ez a Zelenszkij, vagy hogy hívják, meg ezek az ukránok, hát nem teszik le a fegyvert, pedig hát a testvéreik jöttek fegyverrel. Ez igaz, de hát tegyék le ők a saját magukét, mi pedig ne adjunk nekik fegyvereket, hogy a végén már ne is legyen nekik. Mit lehet tenniük? Szóval ez valószínűleg ez a magyar alapgondolkodás, amire Orbánék igazán gusztustalan módon ráerősítenek, ezért aztán a Policy Solutions se tud mást kihozni.
Meg a szomszédot mindig könnyebb utálni.
Igen, így van.
És ahogy egyébként, ahogy Márti mondta, hogy mi szempontunkból exportálja, az ő szempontjukból meg importálja a magyar propagandát az Erdélybe a magyar közmédia, meg a teljes fideszes média, ugyanúgy mi is importálunk orosz propagandát, tehát nem nehéz észrevenni, hogy a Russia Today-re, meg hasonló orosz propaganda csatornákra hivatkozik a köztelevízió, sokszor álhíreket is megjelenítve, még egyszer mondom, a köztelevízióban, tehát én azt gondolom, hogy ez így áramlik, tehát Moszkvától Budapestre, aztán tovább Kolozsvárra, meg Székelyudvarhelyre, meg minden.
Elemzőkről nem is beszél, az úgynevezett igen, elemzőkről, igen, akik ezeket valóban nagyon ki tudják.
Ezeket nem olyan körülbelül, mint ami a közösségi médiában meg szokott jelenni, hogy nagy tisztességét bennünket, mert itt van dr. Kovács Péter professzor, a Magyar Közgyógyászati Kutatóközpont Világűrkutató Intézetének főigazgatója, aki elmondja, hogy miért hazudnak az orvosok, és hogy lehet a közvényt egy másodperc alatt egy csodálatos tablettával meggyógyítani, és akkor kirakják mondjuk a Semmelweis Egyetem rektorának a képét. És ez így hetekig ott megy.
Uh-huh. Itt a saját hazájában, saját falujukban világhírű tudósok is tudnak itt elemezni.
Ezzel szemben azért itt állami és köz szolgálati, hát minden közhazugságú propaganda. Igen, a módszer hasonló, de nyilvánvalóan, hogyha megkérdeznék az embereket, hogy na mit szólnak ez a Zelenszky házaspárhoz, hát az asszony több millió euróért Bugattit vett magának, akkor azt mondják, hát igen, hát ilyenek ezek, hát elrabolják azt a pénzt, amit mi adunk össze, igaz, mi nem adjuk, csak az Európai Unió többi ország, hát ezeket segítsük mi? Nem. Miközben ez egy orosz álhír, de egy pillanat alatt
futótűzként
elterjed.
A legújabb álhír szerint, amivel egyébként a magyar kormánymédia tele van, hogy Zelenszky az egy báb, tulajdonképpen a riválisa irányítja, aki már a feleségét is elvette tőle, és ő használja. Ez fut most.
Hát azért mondom, hogy ezt mindezt államilag támogatva, közpénzen, orosz befolyásra, orosz sugallatra, ez működik, tehát ne csodálkozzunk azon, hogy az ukránokat gyűlölik, mert ezt terjesztik szándékosan. Ahelyett, hogy megpróbálnák kiszűrni és hitelteleníteni, nem, még alágyújtanak.
És miközben augusztus 21-től ez csak így a partvonal alatt repült, bár te beszélgettél szerdán a Helsinki Bizottság munkatársával, hogy augusztus 21-től nem kap Magyarországon menedékességet és semmifajta állami ellátást az az ukrajnai menekült, aki nem közvetlenül a frontvonalról jön, és aztán persze egy háborús üzenet vagy egyéb nem lévén kihatározza meg azt, hogy a frontvonalra jött, akinek szebb a szeme mondjuk.
Igen, meg egyébként sincs háború, csak különleges katonai művelet, mint tudjuk.
Nézzünk egy ideokutatást, ezzel kicsit most már haza is térünk, bár voltunk már a Policy Solutions-zel itthon, de akkor még egyszer hazatérünk. Ez arról szól, hogy a Tisza, ez most már egészen pontosan a második legerősebb pártnak van mérve, a biztos szavazók között 32%-ot ítél meg neki ez a kutatás. Négy párt van, amelyik bejutna egyáltalán a parlamentbe, a Fidesz-KDNP, a Tisza, a DK, illetve a Mi Hazánk. Így állunk, és hát ugye több más felmérés mutatja, hogy tisztul, így is lehet mondani, a magyar pártstruktúra, főleg nem máshol, mint ellenzéki oldalon, ahol a kicsik hát lassú vagy gyors halára vannak ítélve, itt a Jobbikról van szó, az LMP-ről, a Párbeszéd az igazából hát sose volt, és
az MSZP-ről.
Igen, az MSZP-ről.
Minden esetben ez az izgi, ami a Tiszát életi szerintem ez a győzteshez húzás jelensége, meg van, győztesnek érzékelik az emberek. Nekem egyetlen egy nagy tanulsága van ennek az ideálkutatásnak, hogy a magyar parlamentben még két évig négy olyan az imént felsorolt párt képvisel bennünket, amelyeknek a támogatottság egyébként nem éri el az 1%-ot, ez azért megfontolandó.
És az LMP-t még ki is hagytátok, nem?
Bevettük, vagy csendben mindegy.
Igen, de nem, mintha volna jelentősége, nem azt mondtam, hogy van jelentősége, csak azt ki is hagytuk.
Úgy hát, emlékszem, hogy mondtam.
Mondta? Akkor én nem figyeltem, bocsánat. Szerintem az az érdekes, hogy, és ezért lenne jó, hogyha az ilyen szervezetek, mint akár az IDEA, vagy más kutatóintézetek ennél mélyebbre hatóbban tudnák elemezni a mozgásokat, hogy az lenne érdekes számomra legalábbis, hogy a választások óta a Magyar Péternek a botrányai azok befolyásolták, tehát azok faragtak el a Tiszának a támogatottságán, és viszont amire én számítottam, és jobb, tehát erősebb Tisza számra számítottam, a győzteshez húzás miatt. Tehát én arra számítottam, hogy például a Momentum 3,7%-ából sokan, vagy a többség akár ennek a nagy része átmegy a Tisza párthoz, az MSZP, a Jobbik, nyilván ezek kevésbé mérhetőek voltak a választáson is, de a DK mondjuk 8%-ot azért elért, tehát hogy onnan is többet tud leszakítani a Tisza, és hogy esetleg ez azért alakult ki, ez a nagyjából egyébként az EP választások eredményét lefedő közvéleménykutatás, mert egyrészt voltak a Magyar Péter féle botrányok, az Ötkert és mások, amik mondjuk romboltak a Tisza pártnél.
Mik voltak még a mások?
Hát, csuda tudja már.
Már egy Ötkertről tudunk, én másról nem tudok.
De szerintem...
Hát ezzel... volt ez a sajtóval kapcsolatos dolga, bár szerintem a független sajtót már sorsa már keveseket érdekel, ezt talán lehet, hogy ti is tapasztaljátok. Szóval azért az is csak volt, de minden esetre én azt gondoltam, hogy maga az Ötkert botrány is sokkal többet elvesz a Tiszától, és hogy ez az eredmény kijött, ugye itt tartottam, hogy nagyjából azt a számot ért el, mint az LP választáson, hogy ez két egymásnak ellentartó hatás eredménye, ezt erre nagyon kíváncsi lennék, jó lenne.
Tehát végeredményben nemhogy nem lett következménye ennek a szórakozó helyi incidensnek, hanem tovább nőtt mondjuk legalább 2,5%-kal a Tisza párt támogatottsága, és valamelyes tovább csökkent a Fideszé. Szóval lehet, hogy ez az úgynevezett győzteshez húzás eredménye, de folyamatos növekedésben van a Tisza, és úgy látszik, hogy ez a tendencia nem állt le. Hogy aztán ez lesz-e a következő hónapoknak a fejleménye, hogy a Fidesz kezd el tovább csökken, vagy folyamatosan tovább csökken, mint ahogy ez eddig történt, vagy a viszonylag kicsi, de még el nem tűnt ellenzéki pártok fognak felszívódni, ezt nem tudjuk, de szerintem az, hogy ez a vagy hívták, Ötkert, vagy
úgy,
akármi.
Úgy, nem jársz oda, Gyuri, ezek szerint.
Nem.
Nem szereti a dícsítő másik helyre jár.
Ja, értem.
6-7-8-kert, nem tudom. Szóval, hogy nem, valószínűleg ennek nem volt következménye. Ha ez megrázta volna a politika iránt tudatosan érdeklődő ellenzéki szavazót, akkor nem 32 lenne, hanem 25. Uh-huh. És azért ez az IDEA intézet, most függetlenül attól, hogy mit feltételezünk róla, hát mondjuk az európai választás előtt jelentősen magasabb DK-MSZP párbeszéd.
Hát ez egy DK-közeli
szervezet. Így is lehet mondani, nincs nagyon messze a DK-tól, és most mégis valamivel kisebbre mérte a DK-t, 8%-ra, a 8,5 vagy mennyi helyet, és többre a Tisza pártot. Szóval azért kezeljük ezt olyan helyén, hogy a Tisza növekedőben van, a többiek meg zsugorodnak.
Csak az Ötkerthez szeretnék annyit hozzátenni, hogy
te
szerintem ezt nem voltam még, de egyszer majd megnézem magának, ejtök marad drága.
Állítólag jó telefonokat lehet adni.
Igen, de ott nekem elég, hogy a Dunából kipecázom utána a telefon, hogy szerintem az ilyesmit beáraszták Magyar Péternek egyelőre a híveit, tehát ez az enfant terrible image-be belefér, hogy ő nem köti magát ezekhez a szabályokhoz.
Nem is a hagyományos politikus, hiszen ez szeretik benne, hogy nem a hagyományos.
Hát ugye hónapok óta rettentő fizikai fáradtság, feszültség, hogy kiengedje a gőzt, még fiatal ember az érthető, gondolom valami ilyesmi is. De ha már említetted a független sajtót, azért ne kerüljük meg azt a kérdést, hogy a legutóbbi egy hétben, de még korábban is, ugye valóban Magyar Péter, hát ugye a Fidesz külön nem is kell mondani, meg Gyurcsány Ferenc, ő rá majd kicsit egyébként is térjünk ki, említette a független sajtot nem éppen hízelgő szavakkal, és nem éppen hízelgő körülmények között. Szóval úgy tűnt, mintha itt körkörösen utálna bennünket mindenki.
Igen.
Kivéve az olvasót, a nézőt és igen. a hallgatót, nem?
Nekünk ők számítanak alapvetően. Egyébként annyi, hogy Magyar Péter az hozzátette a posztja legvégén, ennek a akinek nem inge, az ne vegye magára. Hát ilyenkor szokta mindenki magára venni, amikor ezt hozzáteszik, nem?
De egyébként a DK meg a többiek sem kivételek, tehát senki sem azt mondja, hogy milyen sokat köszönhet annak, hogy egyáltalán létezik valami fajta pluralitás a magyar társadalomban és a sajtóban.
Hát szerintem Gyurcsány Ferenc egyébként egy picit tovább ment, mint Magyar Péter, mert Gyurcsány Ferenc egyenesen azt mondja, hogy nekünk, a független sajtónak ünnepelni kellene őt, meg a demokratikus koalíciót, elismerni, dicsérni, támogatni őt, és nem szabad középen állni egy olyan választási rendszerben, ahol a demokratikus oldal és a nem demokratikus oldal áll egymással szemben. Ez persze természetesen ezt, itt az asztalnál ülők mindegyike tudja, hogy ez nem így van, vagy gondolom, hogy ti is így gondoljátok.
Nem is állunk középen, megpróbálunk tárgyszerűek lenni.
Igen,
de egyébként a fizikailag is van, így van. A mai politikai térben, ha középen állsz, akkor a Fidesz oldalán állsz, hiszen a Fidesz a politikai térből sokkal nagyobb részt foglal el, mint 50%.
Ja, értem.
Ennek következtében az ilyen mondatoknak nincs értelmük.
Igen. Szóval az nagyon látszik, hogy Gyurcsány Ferenc és pártján nagyon átgondolta azt, hogy mit csinált rosszul. Egyrészt azt, hogy nem bántotta a független sajtót, azt rosszul csinálta az ő felfogásuk szerint, és ezen változtatni kell. Illetve nem tudom, hogy nektek föltűnt-e, hogy például azt mondta, hogy az olyan szimbolikus ügyekben, amit ők eddig képviseltek, például az LMBTQ emberek védelme, abban vissza kell vonulniuk, és ők ezt nem fogják a továbbiakban képviselni, hiszen a társadalom többsége másképp gondolkozik ebben a témában, mint ahogy ő gondolkozik. Na de bocsánat, hogyha ők a demokrácia bajnokai, meg harcosai, meg nem tudom milyen jelzőket aggatott még magára, akkor nem az a lényeg, hogy hát arról szól a politika, hogy meg akarom változtatni az emberek attitűdjét bizonyos kérdésekben, és hát főleg baloldalon, ami egy progresszívabb oldal, ott meg ez szinte kötelező lenne, hogy előremutató, mindig egy lépéssel akár a saját táboruk előtt járva mutatni az utat, és ilyen társadalmi kérdésekben is véleményt nyilvánítani, és alakítani a társadalom véleményét, vagy én gondolom rosszul?
Ezeket a köröket egyébként már a határkerítés esetében is lefutottuk, hogy először tiltakozás, ja, nem tényleg. Tudom, utána, jaj, hát kellett használt nekünk, hogy ezt egykor a Szamosújvári börtön falára felírták a politikai foglyoknak, tehát igen, akkor ez így jó nekünk.
Érdekes, hogy Gyurcsány azon kívül, hogy ki kell eléggé kemény hangon a független médiával szemben, egy szegmensét, vagy egy kis részét használja erre, hogy ezt elmondja. És ez tulajdonképpen nem is értem, hogy miért. Az, hogy elment néha nem túl gyakran az ATV-be, az Egyenes Beszédbe nyilatkozni, azt megértem, mert az egyetlen televízió, ahol az ellenzék rendszeresen megszólalhatott, az az ATV. Hogy már elment az ATV csoport rádiójához, korábban is többször, azt már akkor sem értettem, hiszen hát ha rádió hagyományos frekvencián nincs is más, amit úgynevezett függetlennek lehetne nevezni, de azért a térben valószínűleg nem kisebb hallgatottsággal, sőt, itt vagyunk mi. De ha még hozzáteszem azt is, hogy hova ment még el?
Index.
Az Indexhez, amelyiknek a tulajdonosi kötődése egyértelműen fideszes, ezt Gyurcsány is tudja, hiszen a Rónai Egonnak ott adott interjújában, tehát Rónai nem ATV-sként, hanem kettőszer ebben az Indexen csinált vele videóinterjút, ott megtette a megjegyzését az ATV-vel kapcsolatban is, az Indexel kapcsolatban is, hogy tudjuk, hogy ki ez és hogy vagytok bekötve, majd folytatta, mintha mi se történt volna, vagyis nem értem, hogy miért jó neki, ha egyszer tudja, hogy bizonyos értelemben ezek a médiumok fogva vannak, vagy kötve vannak, vagy kapcsolódnak és függnek a kormányzati hatalomtól, amellyel nincs kiegyezés, nincs kompromisszum, mi keményen szembeszállunk, akkor miért ott mondja? Én azt is el tudom fogadni, ha hívnák az M1-be, 2-be, 66-ba, Kossuth Rádióba, menjen el oda is, hiszen minden alkalmat ki kell használni. De nem megy el, hanem ezekhez a furcsán bekötött szervezetekhez megy el, és máshova meg nem.
Miért? Az MTVA-val kapcsolatban egyébként nekik, én egyszer csináltam egy összeállítást erről, és emlékszem, hogy a DK azt válaszolta, hogy ő nekik az egy policyjük, hogy hogy az MTVA-hoz nem mennek el, és azért azt se hallgassuk el, hogyha már ennyire belementünk a részletekbe, hogy ez az a párt, a DK az, amelyik föntart konkrétan egy propaganda médiumot, a Nyugati Fényt, amelyik szerintem egy külön ilyen fotógyűjteményük van, hogy kínosan kinéző emberek, minden emberről kínosan kinéző fotók, és mindig éppen úgy, tehát én is tudom, amikor nekik kedvező, vagy a Fidesz mondjuk kedvezőtlen színben feltüntető, akkor egy mosolygós képet raknak fel rólam, amikor mondjuk a DK-ról csúnya, tehát mondjuk ezután, az adás után, majd vélhetőleg, hogyha erről írnak, akkor egy valamilyen éppen grimasz vágó fotómat fogják feltenni a Nyugati Fényre. Tehát ha már a teljes képet nézzük, akkor tegyük hozzá azt is, hogy ők fönntartanak konkrétan egy propaganda csatornát.
De még ezzel se volna tulajdonképpen baj, mert ha erre akarják költeni a pénzüket, hogy elmondják egy az egyben a párt álláspontját, ám legyen. Csak azt nem értem, hogy miért nem megy el az úgynevezett független médiához?
Én is hívtam, most a választások óta többször is az volt a visszacsatolás, nem mondtak véglegesen nemet, egyébként körülbelül olyan 50, tehát mióta újságíró vagyok, olyan 50 interjúkérelmem volt Gyurcsány Ferenchez, ezt egyszer sem átkötélnek, nem vagyok sértődös, tehát ezúttal is üdvözlöm őt, és üzenem, hogy várom most is sok szeretettel. Mindenesetre az volt a válasz, hogy most az Indexes Róna is interjú után, most nem ad interjút. Aztán most látom, hogy tegnap elment a Spirit FM-be.
Farming az a harcosok klubja. Lehet, hogy arra gondoltam.
Jó, hát ő is a demokrácia harcosa, mint tudjuk. Aztán szóvá tettem egyébként ezt a harcosok klubját, azt mondták, hogy hát ott régóta ismeri a szerkesztőt, és valószínűleg ezért ment el. Mondtam, hogy hát engem is régóta ismer, igaz, hogy nem adott soha interjút, de én mindig próbálkoztam, így régóta ismer, úgyhogy jöhet hozzánk is. Úgyhogy ezúton is üzenem, hogy
várjuk. Már életforma az, hogy elutasítva. Szerintem rosszul aludnál egyszer azt mondja, hogy jövök. Jézusom!
Micsoda!
Mit csinálhattam?
Csak egy mondatot ennek a lezárásaképpen, hogy ha valaki egy demokráciában képzeli el politikusként a jövőjét, vagy annak helyreállításában, akkor tetszik, nem tetszik, a sajtóval egyet kell működnie. Persze, hogy a sajtó sem támadhatatlan, sokszor szörnyű dolgokat művel, vagy hibázik, vagy szándékosan torzít, vagy mindegy, elfogult is lehet vele szemben, de mégiscsak egy olyan eszköz, amit használni kell, és a politikus elég tapasztalt, elég ügyes ahhoz, hogy vagy jó, vagy kevésbé jó, vagy kevésbé tisztességes, vagy nagyon tisztességes újságírókkal bánjon, hogy beszéljen velük, hogy megvédje az igazát.
Hát ez is egy politikusi feladat,
igen.
Nem?
Szóval igen.
Ez a harcat sajtó ellen nem szerencsés, nem visz előbbre, biztos inkább hátra.
Nézzünk most egy másik kérdést, egyébként még ha picit maradva Gyurcsánynál, ő arról is beszélt az elmúlt héten, hogy tulajdonképpen nagyon sokat vádolják őt azzal, hogy ez a sok Fidesz győzelem ez miatta halmozódott így föl. Ezt én nem gondolom, leszámítva az elsőt, hogy ez így van. És azt is mondta a lenemondásával kapcsolatban, hogy nézzük meg azokat a pártokat, ahol a vezetés lemondott, hogy mire jutottak vele, hát inkább tönkre mentek, mint sem, hogy előre haladtak volna. Ez egy nagyon fura mondat, megütötte a fülemet. Tessék, fölajánlom népgazdasági hasznosításra.
Nem tudom, én elég sokat foglalkozom egyik-másik műsoromban a vidéki adatoknak az elemzésével, és azokból egyrészt szerintem Gyurcsány csak azt látja, amelyek a budapesti adatok, hogy az elemzői csak azokat elemzik ki. Mondjuk éppen a tegnapi műsoromban Hajdú-Bihar megye volt terítéken, ahol nagyon furán, nagyon össze-vissza szavaztak, de az lehetett látni, hogy ahol erős DK-s polgármester volt például, vagy erős Momentumos polgármester, ott nagyon tudtak nyerni. Tehát nem feltétlenül azzal függött össze, hogy most a párt mit mond, mond, vagy mit nem mond, hanem hogy megvannak-e azok a személyiségei, akik sikerre tudják vinni a pártot. De ennek a másik része is igaz. Tehát, hogyha hosszú ide óta van egy olyan személyiség a pártban, akiről mindenki el szokta mondani, részint az, hogy teher, részint az, hogy se kikübi, se lenyelni nem tudják, még akkor is legalább érdemes volna, és nem 45 percben, mint ahogy tette ez Gyurcsány, hanem egy-két szóban, ugye a Facebook oldalon egy hatalmas expozit tartott kifejteni, hogy mi a célja, hanem hogy valahogy úgy megmagyarázni a híveinek, hogy egyrészt nélküle is van élet, másrészt pedig, hogy a DK tényleg akar valamit mondani a választóknak, és ehhez felhasználni azokat a nem is olyan nagyon kis számú pozitív szereplőket, akik még a pártban megvannak, és tudnak valamit csinálni itt, ott vagy amott.
Hát én nagyon is gondolom veled ellentétben, hogy ezek a kétharmadok neki köszönhetők, és már úgy kipróbálnám egyszer, hogy milyen lenne Gyurcsány nélkül az ellenzék hogyan tudna...
Ebbe már másnak hogyan, is beletörött a bicskája, csak mondom.
Hogyan tudna érvényesülni az ellenzék, de erre nem lesz szükség, mert most egy kifejezetten olyan párt és nem is gyenge eredménnyel lépett a porondra, amelyik ugye jól láthatóan elhatárolódik Gyurcsány Ferenctől, meg egyáltalán mindenféle ellenzék, ugye? Most ez a menő kifejezés, ezt kell használni.
Baloldal, mire? Hát ugye minden ellenzéki baloldali, ezért aztán baloldali úgy rossz, úgy azért
minden bogár rovar, vagy rovar bogár.
Egyszerűen patinásnak is.
Igen, az hízelgőbb. Szóval most egy olyan párt van, úgyhogy most ki lehet próbálni. Egyébként szerintem maga az EP választás is azt jelzi. Hát volt Magyar Péter megjelenése előtt volt 15%-a mondjuk a DK-nak, az Ideaintézet szerint 20, és ezekből simán lemorzsolódott ennek a fele, vagy inkább a kétharmada. Egy olyan hívószóra, amit Magyar Péter megfogalmazott, átvándoroltak a Gyurcsány Ferenc szavazói. Tehát most látjuk valójában, hogy körülbelül mennyit írna el a DK egy választáson Gyurcsány Ferenccel, 8%-ot tudna teljesíteni jelenleg. Mondom, én már kipróbálnám úgy egyszer, hogy milyen lenne az ellenzék esélye.
Az a baj, hogy igazán nem tudjuk kipróbálni, mert ahhoz kéne egy arányos választási rendszer. Vagyis, ha valakinek 8%-a van, akkor annyi képviselete lesz a parlamentben, valakinek 5, akkor annyi, valakinek 15, és aztán utána kezdjenek egyezkedni, hogy ki tud kormányt alakítani, milyen feltétellel, és akkor nem lenne Gyurcsány ügy sem.
Persze.
De visszatérve itt a vidékre, és az erős, mondjuk DK helyi politikusokra, vagy polgármesterekre, szerintem a politikusok is, az ellenzéki politikusok is, de az újságírók és az elemzők is áltatják magukat. Ha ez az önkormányzati választás a Fidesz nagy szerencséjére egyébként, hogy megváltoztatta és összehozta az európai választással, idén októberben lenne, akkor a Tisza párt szerintem elsöpörné, vagy elsöpörte volna azokat az ellenzéki vezetőket, helyi vezetőket, polgármestereket, akik most még sikeresek voltak, sikeresek tudtak maradni, és nem azért, mert ők rosszak, hanem azért, mert olyan közhangulat van, amivel az ellenzék vezető szerepét vidéken is a Tisza párt vette volna át.
Igen. Örülök, hogy itt vagy.
Én azt hittem, hogy Gyurinak mondod, jó?
Olvasom, Gulyás Ágyú média, tegnap fülön csípte Balogh Zoltánt, az egy hír cím. Tehát, hogy említetted is a mostani beszélgetésben, hogy az operatőrrel mentetek. Igen. Egészen más ügyben, de ez volt ez a disznóság. Mi volt az, amit csináltatok?
Hát jött egy olvasói jelzés.
Halantas és gusztustalan.
Igen, de ezt nem ránk használta ezt a két jelzőt egyébként Balogh Zoltán, hanem a Válasz Online-ra. Ugye a Válasz Online jelentetett meg, nem tudom, körülbelül két hete egy cikket arról, hogy mennyi közös útja volt Balogh Zoltánnak még a Novák Katalinnal, mint kabinetfőnökével, aztán államtitkárával, aztán Novák Katalinnak köztársasági elnökként, Balogh Zoltánnal, mint püspökkel. Tehát érdekes módon bármilyen pozícióban vannak, ez a két személy, ez valahogy...
Ez azért van, mert utazni jó.
Hát, ez igaz.
Még akár Pápua Új-Guineába is.
Igen.
Hát, összeszokott nyerő páros.
Főleg, hogyha le lehet tűzni ott egy keresztet.
Ugye nekem erről volt egy szörnyű szóviccem, hogy a református Pápua, elutazott éves Novák Katalinnal Pápua-Új-Guineába, szóval hogyha felolcsuttatok ebből, minden esetre az történt, hogy kaptunk egy fülest, elutaztunk Ceglédre, ahol átadott egyébként egy 100 millióból felújított ilyen református szeretet otthont, amit gyakorlatilag egy ilyen Kádár kockának a felújítása volt, még egyszer mondom 100 millió forintból.
Igaz, hogy milyen drága a Kádár kocka? Nagyon-nagyon drága.
Minden esetre ott megjelent Balogh Zoltán, először nem akart válaszolni, meg huhogott, amikor megtudta, hogy...
Huhogott,
szó szerint. Hát nézd meg, nem nézed meg a videót. Tehát tekints meg a videót, Sándor, és akkor látni fogod, hogy huhogott, hogy amikor megkérdezte, és miután válaszoltam neki, hogy honnan érkeztünk, és honnan kérdezzük, megkérdeztük azt, hogy két kérdést engedett, körülbelül 50 kérdést összeírtam.
Igen, térjünk most már tárgyra, köszönöm szépen.
Azt mondta, hogy nem tudott Orbán Viktor arról, hogy kijárja, tehát nem kellett Orbán Viktor beleegyezése ahhoz, hogy kijárhassa ezt a kegyelmet K. Endrének, és az általad említett két jelzőt, az pedig a Válasz Online-ra alkalmazta, mert hogy az a cikk, abban nem is foglalta bele a Válasz Online az ő válaszát, ő részletesen megválaszolta, hogy miért kellett kettesben utazni a Novák Katalinnal oly sokszor. Egyébként ez sem igaz, mert a Válasz Online nagyon részletesen, szinte szóról szóra idézte az ő válaszát, tehát ebben hazudott a püspök úr, nem mondott igazat. Ez kimondható, ne nézzetek rám ilyen csúnyán, ez kimondható.
Na szóval.
Nem mondhatod ki az igazság, minden legközelebb, szeretném.
Igen,
na látom. Na az már más.
Így van. Ha legközelebb valaki tippet ad neked, hogy hol nyitja meg Varga Judit, az asztalos műhelyét, vagy gyárát,
szívesen
vagy cégét,
elutazom.
Igen, akkor szerintem a hiányzó láncszem talán ott található meg. Miért gondolom? Mert el tudom fogadni talán, nem biztos, hogy Balogh Zoltán az igazságot mondta, hogy a miniszterelnök úr nem tudott arról, hogy én ki akarom járni ezt a kegyelmet. Jó, tegyük fel. Lehet, hogy Novák Katalin sem kérdezte meg, bár az már egy következő lépés. Az, hogy Balogh Zoltán kijárt, azt talán nem tudta meg, de hogy Novák Katalin meg akarja adni, ott már azért elgondolkodnék. De a harmadik lépés, hogy ha visszamegy a Varga Judit által elutasításra fölterjesztett kegyelmi kérvény úgy, hogy de mégis megváltoztatom, és ahhoz kell egy miniszteri jóváhagyás, arról hogy lehet, hogy nem tudott a főnök. Ezt csak úgy saját felelősségére megcsinálja, vagyis azt kellene megkérdezni esetleg az asztalos műhelyben, hogy merte ezt megcsinálni, hogy nem szólt a főnök.
Hát úgy, hogy ahol fát vágnak, hullik a forgás, ez teljesen természetes. Jó, lezárhatjuk itt most, ugye, mert nagyon kevés időnk van, és szeretnék még valamit, ez már komoly dolog. Ma úgy értem, hogy
az előbbinél sokkal... Miről beszéltünk eddig?
Sokkal undorítóbb történet. Ez pedig ugye az, amikor egy megafonos, ez a Trombitás Kristóf nevű, föltesz a közösségi oldalra egy felvételt, ahol vagy ő, vagy más megafonos, ugye befotózott Cseh Katalin lába közé, Cseh Katalin ezt leírta, és hát egy olyan, ez a Trombitás nevű, egy olyan sorral tette föl ezt, hogy úgy tűnik, hogy Cseh Katalin Sharon Stone-t próbálja játszani, utánozni. Cseh Katalin azt mondta, hogy ő nem akar perelni, hogy ott mindenki petraktálja ezt a dolgot, arra kérje a megafonosokat, hogy vegyék le ezt a felvételt. Tessék!
Nehéz ezek után megszólalni tényleg, tehát hogy mennyiben köthető ez Trombitás Kristófhoz, mennyiben ahhoz a megafonhoz, amelyik úgy néz ki, hogy mintha elveszítette volna egyébként a bizalmát a propaganda gépezetnek. Trombitás Kristóf mindig is híres volt ezekről a történeteiről, még M1-es műsorvezető korában orvosokkal akarta gyógyítatni a melegeket, és mindenféle egyéb konteót is a nagy közösség elé prezentált, és amikor számon kérték tőle, akkor azt mondta, hogy nem volt ideje a műsorra őt elolvasni, hogy miről beszélget majd. Szóval körülbelül ennyit gondolok az ő jelenméről, erről a történetről, még hogy mennyit bír meg a politikainak nevezett bulvár, hogy mennyit nem bír meg, erről nem nagyon van véleményem, ez már régen túlépett azon a határon, ami az nekem hozzátenni valóm van.
Gyuri?
Hát nekem sincs hozzátenni valóm sok, hát undorító, felháborító, valaki közvélemény befolyásoló újságírónak képzeli magát, és idáig süllyed, akkor az nem az. Eddig is tudtuk, hogy nem az, de akkor itt van róla papírja is, vagy fotója is van róla, hogy ő tényleg nem az. De ettől nem fognak leállni. Lehet, hogy ezt most leveszik, ezt most nem találod meg, vagy aki akarja, nem nézhet utána, csak elolvashatja Cseh Katalin felháborodását, de ez ugyanígy fog folytatódni ebben, akár megy bíróságra, akár nem megy. Ezzel szembe kell nézni, egyre undorítóbb lesz a nyilvánosság, és ez nem az a fajta nyilvánosság, amit mondjuk Gyurcsány vagy Magyar Péter bírál, mert ez az alatt lévő szörnyűség.
Én inkább, hogyha lehet, akkor Trombitás Kristóffal ezzel a szinten nem foglalkoznék. Tehát én nekem erről inkább nincs véleményem.
De jó, hagyjuk a Trombitás Kristófot, meg hagyjuk is ezt a történetet. Nem akarom hagyni ezt a történetet, mert mindenki azt mondja, hogy ez annyira undorító, és inkább elfordítom a fejem, és nem is akarok ezzel törődni. Miközben megaláznak egy nőt, és nem történik erre semmi. De szerintem ez
így... De ha Trump volt amerikai elnök, és jelenlegi esélyes elnökjelölt, azt tudja mondani a Biden jelenlegi elnökről, hogy egy, mit tudom, úcska szarkupac, vagy egy lerobbant szarkupac, akkor hát mit várunk? Akkor ez elfogadott a legmagasabb politika szintjén is, csak elég aljasnak, meg elég pofátlannak, vagy elég erkölcstelennek kell lenni hozzá, hogy az ember ilyeneket csináljon, de van neki közönsége, vannak olyanok, akik ezt elfogadják, helyeslik, még tapsolnak is hozzá, tényleg az, és nem számít, hogy valakit megaláznak, hogy emberi mi voltában vonják kétségbe, tényleg olyan, innét már csak elő lehet venni a hat lövetűt és lőni, hát mi van ez alatt?
Engem az érdekelne egyébként, hogy én nem láttam, de lehet, hogy ti láttatok ilyet, hogy mondjuk akár a Fidesz részéről, de nincsenek illúzióim, legalább ellenzéki oldalról kiálltak volna Cseh Katalin mellett, és azt mondták volna, mondjuk akár férfi politikusok, hogy eddig és ne tovább.
Nem történt ilyen.
Láttatok akkor ti
sem. Nyaralnak.
Tehát jó, nincsenek illúzióim, Fideszestről is elvárható lenne, de nem várom el. De mondjuk ellenzéki, akár más pártban lévő politikusok azt mondanak, hogy eddig és ne tovább, és lehet, hogy nem mindenben értünk egyet Cseh Katalinnal, de ezt nem lehet megcsinálni, mert akkor a következő héten az én feleségemnek a szoknyája alá fotóznak be, azután meg a tiédé alá. Ez ennyire egyszerű egyébként, nem egy agysebészet, tehát...
Így van, csak tisztességesnek kell lenni, és annak is kell látszani. Ez körülbelül ez.
Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
De akkor egy szóval, csak fél szóval hoztam szóba ezt a amerikai, ugye az amerikai helyzet annyiból mégiscsak érdekes, hogy igen, jó tudom, de annyit azért mondjunk róla, hogy egyre nagyobb a nyomás Biden, és ez nem Trump nyomása, hanem a demokratáké, hogy lépjen vissza. És bár nem tette meg ezt azonnal a katasztrofális tévévita után, de az az érzésem, hogy ez a folyamatos nyomás rá fogja előbb-utóbb venni őt arra, hogy mégiscsak meggondolja, és egy teljesen új helyzet állhat elő Amerikában, és igen. Ez fontos, nekünk is fontos, Magyarországnak is fontos.
Hát most már az Economist is megírja, ugye, amelyik nem is amerikai lap, de hát egy világlapról van szó, kéri az elnököt, hogy lépjen vissza.
Hát a világ legtekintélyesebbnek tartott heti legjobb.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Gulyás Balázsnak, a Gulyás Ágyú Média.hu alapítójának, Józsa Mártának, Bolgár Györgynek. Itt a műsor vége. Horváth Ádám, Józsa Márta, Szénási Sándor köszöni az önök mai figyelmét is. Minden jót!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.